Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ebben az évben így pénteken először vagyunk együtt a hittanórában, bár a múlt héten is, múlt pénteken is volt hittanóra, csak az még felvételről történt, hiszen január 1-én voltak feladataim a plébánián, így nem tudtam bejönni a rádióba, így most élőben köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönjük, hogy az elmúlt évben is velünk voltak, és milyen jó, hogy ebben az évben is tudunk együtt lenni, odafigyelni egy-egy dologra így a hittanórában. Elmúlóban vannak az ünnepek, az ünnepi időszak, karácsonynak az időszaka, és visszatérünk az ősszel elkezdett tematikához, a Szentírás egy-egy részét próbáljuk egy kicsit bővebben elemezni, illetve egy-egy történetnél megnézni, hogy a szinoptikus evangéliumokban hogyan vannak a párhuzamos részek, kicsit megpróbáljuk őket egymás mellé helyezni, amennyiben ez lehetséges. Keresztelő János alakjával, illetve Jézus keresztségével foglalkoztunk az ősz folyamán. Most nézzük meg az első tanítványoknak a meghívását, ahogyan ez Máténál, Márknál, Lukácsnál szerepel. Mind a Máténál, ugye a bevezető rész a gyermekség történet után, a keresztség és a megkísértés után következik egy elindulás, Jézus nyilvános működésének az indulása, és utána következik a negyedik fejezet közepe táján az első tanítványoknak a megszólítása. Így olvassuk a Máté evangéliumban. Amint elhaladt a galileai tenger mellett, látott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét. Amint körhálót vetettek a tengerbe, halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik, jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost a hajóban, Zebedeussal, az apjukkal, amint javították a hálóikat, őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. Márk evangéliumának ugye a bevezetése az sokkal rövidebb, nagyon hamar egy rövid bevezetés után következik az első tanítványok meghívása az első fejezet közepe táján. Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont, testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik, jöjjetek utánam, én emberek halászává teszlek titeket. Ők azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Kissé tovább menve, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amit ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust, a béresekkel együtt a hajóban követték őt. Amikor Lukács evangéliumát nézzük, akkor Lukácsnál már egy kicsit másképpen, egy kicsit bővebb történetet találunk az első tanítványok meghívásánál. Így olvassuk a Lukács evangélium 5. fejezetének a kezdetén. Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a Genezáret tava mellett állt. Látott a tó mellett két hajót állni, a halászok kiszálltak belőlük és mosták hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Ott leült, és a hajóból tanította a tömeget. Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat a halfogáshoz. Simon ezt felelte neki, mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk, a te szavadra azonban kivetem a hálót. És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda mentek, és megtöltötték mindkét hajót, úgyhogy csak nem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl már emberek halásza leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt. Amikor egy kicsit mélyére próbálunk hatolni a történeteknek, természetesen segítségül hívjuk azokat a Biblia kommentárokat, amelyeket szerencsére kézbe vehetünk. Leginkább a Máté meg a Lukács evangéliumról vannak ilyen kommentárjaink, Mátéról talán kevésbé. Ugye azt érezzük, hogy Márk a legszűkebben beszél a történetről szokásához híven, Máté egy picit bővebben, Lukács pedig egy egész más oldalról közelít. Az nagyon fontos, és egy újdonsága Jézusi meghívásban, hogy az ókornak az volt a jellemzője, hogy a tanítvány kereste a mestert, hogy aki tanulni akart, aki az mestert keresett, tanítót keresett magának, és elszegődött a mesterhez, hogy ő majd tanítja őt. Jézus viszont fordítva cselekszik, ő a tanít, a mester, és ő az, aki megszólítja az apostolokat, ő az, aki meghívja, gyertek emberek, halászává teszlek titeket. Lukásnál ugyanez a meghívás nem ilyen konkrét, mint Máténál és Márknál, de a halfogásból, a csodás halfogásból következik valamiképpen ez a meghívás, ez a meghívottság. Feltételezhető, írja Jakubinyi György, hogy a halászok már hallottak Jézusról, foglalkoztak a tanításával, és nem most találkoztak vele először. De ez volt a döntő találkozás, a végleges meghívás, illetőleg a meghívás elfogadása. Majd megnézzük János evangéliumát, és ott ezt az első találkozást, ezt föl tudjuk fedezni. Az első négy meghívott tanítvány két testvérpál, pár Simon csak később kapja a Péter nevet, de az evangélista már itt előre jelzi. Simon nevet viselte Jákob egyik fia is, jelentése Jákve meghallgat. A testvérének már hellenista zsidó neve van, a görög Andreas férfiast jelent. A Jákob neve azonos az ősatyával, Jakab és János, ugye Boenergesznek is nevezi később őket Jézus a héber, Jákob sarka után leselkedőt jelent. A János héberül Jákve irgalmas, szintén gyakori név az Ószövetségben. Az első négy tanítványból három, Péter, Jakab és János, Jézus bizalmi körét alkotja majd. Az elbeszélés lényege az, hogy a meghívottak ott hagytak mindent, és késedelem nélkül követték Jézust. Az emberhalász kifejezés nagyon is talál az apostoli küldetéshez, ezentúl embereket vezetnek el Jézushoz. Jézus követése nem tűr halasztást, nem ismer feltételeket. A hívás Jézustól ered, hatékony, de a tanítványok szabadon döntenek. Hétköznapi elfoglaltságai közepette hívja meg Jézus az apostolokat, olvashatjuk Jakubinyi György érsek atyának a Máté kommentárjában. A Márknál ugye azt láthatjuk, hogy mintha Jézusnak adandó válaszhoz, ugye a Jézus hívá, ez egy minta a Jézusnak adandó válaszhoz. Jézus hívása annyira sürget, hogy nem teszi szükségessé a felkészülést, az első tanítványok csak rövid mérlegelésre volt szükségük. Jézus Máté evangéliumánál azt látjuk, hogy túllép a szokásos tanító-tanítvány kapcsolaton, amikor ő kezdeményez. A tanítványok összegyűjtése kapcsolatban van Jézus egyház alapításával. Amikor a Lukács evangéliumot látjuk, akkor látjuk, hogy itt egy bővebb elbeszéléssel találkozunk. Ez a csodálatos halfogás jelenet, ez megjelenik János evangéliumában, igaz, hogy akkor a feltámadás után vannak már a tanítványok, de ott is valami hasonló történik. Az evangélista az Isten szavak kifejezést használja, ezzel jelzi, hogy Jézus Isten üzenetét közvetíti az emberek számára. Ugyanezzel a kifejezéssel jelöli Lukács az apostolok cselekedeteiben az apostolok igehirdetését. Simon válaszában mind a mesterember csodálkozása, mind pedig a tanítvány engedelmessége megmutatkozik. A egész éjszaka fáradtunk, és semmit nem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. Péternek adott megbízatás lényege, hogy halak helyett ezentúl embereket kell halásznia. A görög mondat szó szerinti fordítás az lenne, mostantól fogva embereket fogsz élve. A szövegben a zogreó igét találjuk, amelynek jelentése élve kifogni. Az igét a 70-es fordítás általában biztos pusztulástól megmentett értelemben használja. Egy picit megint a görög szövegnek az értése az fontos ebben a helyzetben. Kocsis Imrének a Szentírás, a Lukács evangélium magyarázatában találjuk meg ezeket a részeket, ezeket a gondolatokat. Most egy pici zenét hallgatunk, aztán folytatjuk nek a szentírási részeknek az átgondolását.
Hosszú idő volt, amíg a gyermek megszületett, hosszú volt az út, amíg a gyermekből férfi lett. Ki gondol most rá, hogy a pólya véres lepellett? Gondol most rá, hogy a jászol hideg kősír lett. Örülj testvérem, mert a gyermek megszületett. Örülj testvérem, mert így kap
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, még egy picit a Lukács evangéliumának a beszámolójához térünk vissza. A Jeromos Biblia kommentár 3 kötetben megjelent néhány évvel ezelőtt, és ebben is sok érdekes dolgot találhatunk az evangéliumokkal kapcsolatban. Itt azt emeli ki ennél a szakasznál ez a kommentár, hogy a 4. fejezetben, főleg a Názáretben történteknél ugye Jézusra negatív reakció hangzik el az ő tanítására. Itt viszont pozitív reakciókat találunk az Isten országáról szóló üzenetre. Ez a szakasz 4 nagyobb megállapítást tesz, amelyek kapcsolatban vannak egymással. Az első, hogy Péter, valamint Jakab és János pozitív reakciója Jézusra az első én az evangélium történetében. Jézus názáreti atyafejai ellenségesen viszonyultak az ígéret beteljesedésének hirdetéséhez. Ahogyan majd a 10. fejezet jelzi, a kafarnaumiak reagálása sem volt teljesen pozitív. Második, most, hogy Lukács a 4. fejezet történetével megmutatta, mit jelent az, hogy Jézus Isten országát hirdeti, most elmondja, hogyan nyeri meg Jézus Pétert segítőnek az országért való munkálkodásban. Hívja Pétert, Jakabot, Jánost arra, hogy kövessék őt az országhoz méltó életvitelben. Válaszuk feltétlen, hiszen mindent elhagytak Jézusért. A 3. ilyen megállapítás, ebben a történetben, különösen az 5. fejezet 10. versében Lukács megteszi az első ecsetvonásokat Péter rendkívül hízelgő és mélyen rokonszerves portréján. 4. Péter missziós sikere, akár csak a halfogása, nem az ő érdeme, hanem az úré. Ugye itt nem fogtak a maguk erejéből semmit ebben a történetben, és Jézus szavára mégiscsak megtelik a háló. Az első tanítványok meghívása tehát áll előttünk a három szinoptikus evangéliumban, és érdemes egy kicsit fölidéznünk János evangéliumának a kezdetét is, az első fejezetét. János a prológusban, ezt karácsonykor többször olvastuk karácsony idejében, egy kicsit fölvázolja, hogy ki is az a Jézus, akiről szól az ő evangéliuma. Majd pedig keresztelő Jánosról szól, akinek a vallomása tanúságot tesz, hogy a pusztában kiáltónak a szava vagyok, és rámutat Jézusra, hogy ő az Isten báránya, tanúságot tesz ezáltal Jézusról. Aztán így folytatja János evangélista, másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor látta Jézust, amint arra haladt, azt mondta, íme az Isten báránya. Két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük, mit kerestek? Azt felelték neki, rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő ezt mondta nekik, gyertek, nézzétek meg. Elmentek hát, és megnézték, hol lakik, aznap nála maradtak. Körülbelül 10 óra volt. A kettő közül az egyik, akik hallották Jánostól és követték őt, az egyik András volt Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével Simonnal találkozott, és azt mondta neki, megtaláltuk a messiást, azaz a fölkentet. Elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett és így szólt, te Simon vagy János fia, Kéfás lesz a neved. Ez azt jelenti, hogy Péter, vagyis szikla. Másnap, amikor Jézus Galileába készült menni, találkozott Fülöppel, azt mondta neki, kövess engem. Fülöp Betszajdából való volt, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánellel, és elmondta neki, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és a prófétát, tehát Jézust, József fiát Názáretből. Nátánell erre megjegyezte, jöhet-e valami jó Názáretből. Fülöp azt felelte neki, gyere és lásd. Amikor Jézus meglátta, hogy a közeledő Nátánaelt, azt mondta, íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus azt felelte, mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak a fügefa alatt. Nátánael azt válaszolta, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt, mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel, de nagyobb dolgokat fogsz majd látni. Hozzátette, bizony mondom nektek, látni fogjátok, amint megnyílt a megnyílt eget, hogy az Isten angyalai föls alá szállnak az ember fia fölött. János evangélista tehát más irányból közelít az első tanítványok meghívására. Keresztelő Jánostól indul el a két tanítvány, András és a másik az ismeretlen, de minden bizonnyal János, keresztelő Jánostól indul el Jézushoz, aznap nála maradnak, majd pedig András hívja az ő testvérét, majd következik Fülöpnek a megszólítása, aki megint csak továbbadja a találkozásnak a hírét. Itt tulajdonképpen arról van egy picit szó, hogy a találkozás öröme, hogy találkoztak a messiással. János rámutat Jézusra, bennük fölkelti az érdeklődést, ők elmennek Jézushoz, és ez a találkozás öröme abban bíztatja őket, hogy tovább kell adni ezt a találkozást. És akkor tulajdonképpen ott is lehetünk, hogy akkor én hogyan találkoztam Jézussal, és olyan ezt a találkozás örömét hogyan tudom továbbadni, hogyan tudom megmutatni, elmondani a másik embernek. És hogyha látjuk, hogy András, Simon, Jakab, János, nyilván János is elmondja a testvérének, ugye az első tanítványok itt találkoznak Jézussal, aztán ugye hazatérnek, és igazából még egyelőre nem történik semmi, de ott van egy benyomásuk, egy találkozásuk Jézussal. És amikor elérkezik a pillanat a Galileai tenger mellett, amikor Jézus megszólítja a tanítványokat, akkor már könnyű nekik, idézőjelben persze, könnyű nekik igent mondani a hívásra, mert már volt egy tapasztalatuk, ahogy így Jakubinyi György is utalt rá, hogy volt egy előzetes ismeretük, már valamit hallottak Jézusról, már itt túl vagyunk tulajdonképpen az első csodákon, Máté és Márk beszámolójában, túl vagyunk az első igehirdetésen, Jézus már beszél az Isten országáról, már valamit tudnak, már valamit hallanak mindarról, amit Jézus el akar mondani, amit Jézus meg akar mutatni a világban. Tehát így indul el Jézusnak az a műve, hogy azután ebből a tanítványi csoportból egy közösséget formáljon. És valamiképpen ma is Jézus hív bennünket arra, hogy találkozzunk vele, hogy ezt a találkozást újra és újra tovább tudjuk adni, meg tudjuk mutatni a másik, a mellettünk élő ember számára, és ezért fontos, hogy újra és újra kapcsolatban legyünk Jézussal, újra és újra meg tudjunk erősödni a Jézus iránti szeretetünkben, és így szeretnénk közeledni Krisztushoz, közeledni, megerősödni Krisztus iránti szeretetünkben. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk. Folytatjuk a hittanórát, ugye az örömódát hallottuk, az öröm, karácsony öröme ott van bennünk, és karácsony öröme az, ami segít bennünket, hogy testvérekké válhassunk egyre jobban, egyre inkább. Van még egy pici időnk arra, hogy ha valaki szívesen bekapcsolódik, hozzászól a hittanóra témájához, akkor azt megteheti a 374-09-04-es telefonszámon. Szeretettel várjuk tehát a testvéreknek a hozzászólását, a testvéreknek a tapasztalatát, hogy hogyan találkoztunk Jézussal. Érdemes egy picit végig gondolni azokat az első mozzanatokat, amire még visszatudunk emlékezni, arra a meghívásra, ahogyan Jézus engem személy szerint meghívott arra a feladatra, amelyben benne vagyok. Az első tanítványok meghívása ebben erősít meg bennünket, hogy ismerjük föl a saját meghívottságunkat. Magam életére visszagondolok, akkor azért kezdettől fogva minisztráltam, és a templom közelében voltunk, és ugye van egy ilyen nagyon halvány emlékem, hogy ott a Kruspér utcai kápolnába valamiért bementünk abszolút közömbös időbe, tehát nem Szent Misén voltunk, hanem valamiért betértünk, és ott egy nagyon jó, arra emlékszem vissza, hogy ott valami megragadott, valami megérintett, megfogott, de ennek igazából túl sok következménye, komolyabb következménye nem lett. Minisztráltam utána attól kezdődően rendszeresen Kruspér utcában, majd a Szent Imrébe, végül a Karolné úti kápolnában, és egyre inkább megtapasztaltam azt, hogy jó ott lenni az oltár közelében. Jó különböző feladatokat vállalni fiatalként, gimnazistaként, vagy éppen már gimnázium utáni időszakban, ott a templom körül jó együtt lenni abban a csapatban, abban a közösségben, amelybe belekerültem, és nagyon sokféle szép, érdekes programban vettünk részt, ez már a Karolin úton a érettségi utáni időszakban, pár évben táborokba jártunk, nagymarosi találkozóra jártunk, nosztrai zarándoklaton vettünk részt, tehát ott együtt voltunk különféle feladatokban, a kápolna körül minisztrálásban, van, aki zenei szolgálatban, van, aki, van, aki másban sekrestési szolgálatot vállaltunk vasárnaponként. Tehát nagyon sok minden dologban ott voltunk a templom körül, ott voltunk a plébánia körül, és jó volt együtt lenni, jó volt ott lenni, jó volt újra és újra elmenni a templomba, közel lenni az Úrhoz, közel lenni az Úr oltárához. És ebből a helyzetből fakadt, de nem rögtön érettségi után, hanem 4-5 évvel később az a meghívás, az a tapasztalat, hogy de jó lenne, ha én is ott lehetnék egészen az oltár körül, egészen az oltár között, közelében. Van még egy ilyen emlékem, még a Kusper utcában minisztráltam, és egy áramszünet volt, valami baj volt a rendszerrel, esti mise volt, vasárnap esti mise, és nekem kellett ott állni a pap mellett egy gyertyával, hogy lássa a könyvet az úrfelmutatás alatt, tehát én nem térdeltem le, és utána döbbentem rá, hogy hát most akkor voltam még 12 év körüli kicsi gyerek, hogy most akkor belenézhettem volna a kelybe, hogy mi történik ott, amikor a pap elmondja az átváltoztatás szavait. De aztán persze ennek megint csak nem lett igazán konkrét, kézzelfogható következménye, de hogy most, ahogy visszagondolok rá, ezek mind-mind olyan jelek voltak, amik azért arra utaltak végül is, arra vezettek, hogy aztán kimondjam az igent, meghalljam a hívást, meghalljam azt a szólítást, amely a papságra hívott, és azt gondolom, hogy az a néhány év, amit érettség és a szemináriumba lépés között eltelt, az nem volt egy haszontalan időtöltés, mert nagyon sokféle, nagyon szép tapasztalattal gazdagodtam közösségben, lelki gyakorlatokban, zarándoklatokon, különféle programokon, ami mind-mind belejátszott abba, hogy azután papként hogyan tudom szolgálni az egyházat, hogyan tudok jelen lenni abban a közegben, abban a világban, amelybe papként belekerültem, és nagyon jó így hallani, fölfedezni a hívást az életünkben, nagyon jó így meghallani, megtapasztalni azt, hogy az Isten meghív, az Isten megszólít bennünket, és az Isten vezet bennünket, vezeti az életünket, és így lehet újra és újra megtapasztalni, fölfedezni egy-egy helyzetben, hogy most akkor mi is az Istennek az akarata. Az is egy érdekes jelenség, hogy amikor ugye papként is, hát egy közösségbe, Regnum közösségébe bekerültem, akkor utána ott jó volt, aztán kezdett kiderülni, hogy már azért annyira nem feltétlenül tudok a fiatalok nyelvén szólni, vagy közelebb kerülni a fiatalokhoz, életkorban talán kezdtem eltávolodni, akkor érkezett egy másik közösség, a házas hétvégének a közössége, ahol már felnőttekkel, családosokkal tudtam foglalkozni, kapcsolatba kerülni, és akkor nem az volt, hogy innen kikerülve nem volt semmi körülöttem közösség, hanem az volt, hogy akkor szépen fokozatosan ebbe a másik csapatba, másik közösségbe átkerültem, persze regnumi atyák között ott vagyok ma is, és próbálok tenni a regnumért is, de megvan az, hogy akkor hogyan alakul, fejlődik a keresztény életünk, és ez nem azt jelenti, hogy az hibás döntés után, tehát hiba lett volna, vagy nem lett volna jó, arra is szükség volt, azokra a dolgokra is szükség volt, amit ott átéltem, és most ezekre is szükség van, amit most itt ebben a helyzetben átélek, vagy megvalósítok, és hát ez is fontos az életünkben, hogy újra és újra fölismerjük az Isten szavát, az Isten akaratát az életünkben, a mindennapjainkban. Tehát amikor a tanítványok meghívásáról gondolkodunk az evangéliumban, akkor érdemes a saját meghívásunkra visszagondolni, a saját meghívottságunkat egy kicsit fölfedezni, ebben jó egy picit megerősödni, hogy egyre jobban Isten szeretetét, Isten szándékát, Isten erejét tapasztaljuk meg, fedezzük föl az életünkben, a mindennapjainkban. Még van néhány percünk arra, hogy esetleg valaki elmondja telefonon, hogy hogyan tapasztalta meg Isten meghívását, Isten szeretetét, Isten kegyelmét az életünkben, életében. A telefonszámunk 374 0904-es szám, ezt a számot kell tehát ahhoz tárcsázni, hogy valaki az élő adásba be tudjon kapcsolódni, hogy valaki az élő adásban el tudja mondani a gondolatát, el tudja mondani azt, hogy hogyan találkozott, hogyan tapasztalta meg Isten hívását, Isten szeretetét, Isten kegyelmét az életében, a mindennapjaiban. Jézus szeretés újra és újra megerősít bennünket a kegyelmével, ezért tudjuk egyre jobban megélni, megmutatni, támogatni Krisztusnak a Krisztus szeretetét, és tudunk ezáltal egyre jobban jellé válni a világban, tudjuk egyre inkább fölfedezni Isten szeretetét, fölfedezni Isten kegyelmét az életünkben, a mindennapjainkban. Karácsony időszakának a vége felé közeledünk, amikor majd vasárnap Urunk megkeresztelését ünnepeljük, akkor érdemes egy kicsit saját megkeresztelt voltunkra is visszaemlékezni, visszagondolni, hogy egy picit abba is el tudjunk mélyedni, hogy mit jelent számunkra a keresztség, mit jelent számunkra a megkeresztelt voltunk. És fölfigyelhetünk majd a vasárnapi evangéliumban, hogy azt ma halljuk Jézus felé az atyától, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon én mennyire vagyok az Istennek, mennyire vagyok Jézus Krisztusnak kedvelt, szeretett fia, mennyire tudom fölfedezni életemben Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, Istennek a támogatását az életemben, a mindennapjaimban. Tehát Krisztus keresztségének az ünnepe a saját keresztségünkre is emlékeztet, a saját keresztségünkben is meg akar bennünket erősíteni, segíteni, támogatni akar bennünket, és ehhez kapunk újra és újra Istentől erőt és kegyelmet, Istentől az ő szeretetének a kiáradását, a megnyilvánulását, hogy egyre jobban Krisztus szeretete ragyoghasson bennünk, Krisztus szeretete élhessen bennünk, Krisztus szeretetét élhessük meg, tapasztalhassuk meg. Van egy telefonáló a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus Atya, én Anna vagyok, és két dolgot szeretnék röviden elmondani. Az János, Szent János Mál pápa, amikor Magyarországra jött, én akkor éreztem a meghívásomat ott a Hősök terén, térültem vissza és sofordáltam vissza a templomba. Akkor éreztem ezt, hogy ott a helyem. A második, a férjem halála után tapasztaltam meg azt a segítséget, támogatást, amit hosszú ideig nem is tudtam, hogy az, de sok minden nem sikerült, lakássere, ez az, és amikor a férjem meghalt, akkor kiderült, hogy a Jóisten jól rendezte az életemet, mert ebbe a helyzetbe tudom legjobban megállni a helyemet. Ennyit szerettem volna mondani.
Na, nagyon szépen köszönjük, Isten áldja.
Isten áldja, Ákos atya.
Nem mindig könnyű felfedezni az Isten akaratát egyből és rögtön, és ma kicsit úgy vagyunk vele, hogy azonnali eredményeket várunk, de nagyon sokszor van az, hogy később derül ki, hogy mégiscsak ez volt a jó út, amin haladtunk, amin mentünk, az volt az igazán előrevívő, az igazán üdvösségre vezető út, amin haladtunk, amin tovább tudtunk menni. Tehát bizalommal az Isten felé haladhatunk egyre inkább az életünk útján, haladhatunk a Krisztusi úton. Fontos, hogy ezt egyre jobban tudjuk sejteni, érezni, megtapasztalni. Köszönjük kedves hallgatóinak a megtisztelő figyelmét. Köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádiónknak a működését, a rádiónknak a műsorát. Itt a Mária Rádióban, tehát a pénteki hittanórát hallották kedves hallgatóink, és most pedig majd utána Rakoncai Gáborral lesz egy beszélgetés 10 óra 45 perctől a SUP expedícióról, 11 óra 25-kor pedig a Zsolozsba imádságába kapcsolódhatunk majd be, a délutáni esti műsoraink ismertetése pedig majd az Úrangyala után következik, akkor hallgathatják meg kedves hallgatóink. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.